1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Húszóra. Hírek a Szent István Rádióban.
Személyesen vállalt garanciát Orbán Viktor a 2 és 3 gyermekes édesanyák adókedvezmények bevezetéséért a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, garantálja, hogy októbertől a 3 gyermeket nevelő édesanyák, január 1-től pedig a 40 évnél fiatalabb 2 gyermekes anyák életük végéig jövedelemadómentesek lesznek, majd felmenő rendszerben a végén minden magyar édesanyja, aki legalább 2 gyermeket szült, adómentessé válik. Az uniós vezetők azért dolgoznak, hogy az energia drágább legyen és nehezebben hozzáférhető. Neki fontosabb, hogy ártsanak Oroszországnak, mint hogy a saját állampolgáraiknak jó legyen, ami abszurd, jelentette ki a kormányfő. Emlékeztetett, az EU tervei között szerepel, hogy 2027-re teljesen leállítsák az Oroszországból érkező energiaimportot. Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizetesse meg Ukrajna támogatását, mondta el. Majd kifejtettem, számításai szerint, ha az unió tényleg betétje az orosz importot, akkor Magyarországnak 800 milliárd forinttal többet kell áldoznia arra, hogy máshonnan beszerezze az energiát. Érti, hogy ártani akarnak az oroszoknak és segíteni az ukránokat, de azt nem a magyarok kárára tegyék. Ha ezt a pénzt Brüsszel ideadja, akkor kvittek vagyunk, lehet erről tárgyalni, fogalmazott. Az Európai Unió egyik testülete, az általános ügyek tanácsa jövőkedi ülésén meghallgatást tart Magyarország szavazati jogának esetleges megvonásáról. Erre azért kerülhet sor, mert az EU keresi a módját, hogy megkerülje Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban a sajtóhírek szerint. Az Európai Parlament képviselőinek egy csoportja pedig felszólította az Európai Bizottságot, hogy azonnali hatállyal fogyassza be a Magyarországnak nyújtott összes uniós támogatást, mert szerintük Orbán Viktor kormánya rengeteget rontott a jogállamiság helyzetén az elmúlt években. A levelet 5 különböző képviselőcsoport 26 képviselője írta alá, tudatta a Euronews. Orbán Viktor Chen Wen-chinggel, a kínai kommunista párt központi politikai és jogi bizottságának titkárával tárgyalt Budapesten, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő kiemelte, Európa versenyképességét a Kínával való együttműködés és a konnektivitás erősítése, nem pedig a kelet és nyugat mesterséges szétválasztása szolgálja. Orbán Viktor később munkalátogatás keretében találkozott Alekszandar Vučić szerb elnökkel Belgrádban. A felek tárgyaltak a magyar-szerb energetikai együttműködés fejlesztéséről. Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult szankciós környezetben Szerbia a magyar földgázellátás szempontjából kulcsország lett. Hamarosan megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint a 2027-re elkészülő vezeték hazai szakasza mintegy 190 kilométeres lesz. Ennek nyomán az egész térség üzemanyagellátását biztonságban tudhatjuk, emiatt nem kell például benzin áremelésre számítani majd a jövőben, ismertette. Arra is kitért, hasonlóképp a villamosenergia összeköttetés kapacitását is megduplázza a két ország 2028-ra. Az idei végére elkészül a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal modernizálása, a két ország fővárosai gyakorlatilag karnyújtásra kerül egymástól, jelentette be ezt is a tárcavezető. A két főváros között egy valóban versenyképes, rövid idejű vonatúttal lehet majd közlekedni, tette hozzá Szijjártó Péter. A ragadó száj és különfájás vírus megjelenése nyomán új pályázati lehetőséggel segíti az Agrárminisztérium a telepek állatbetegségekkel szembeni ellenálló képességének növelését, jelentette be a tárca államtitkára. A támogatási kérelmek benyújtására június 25-től lesz lehetősége a gazdálkodóknak, ismertette Viski József. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.666.000 fő volt, a munkanélküliek száma 215.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% között a Központi Statisztika Hivatal. A február-áprilisi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.673.000 fő volt, ez 32.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A 80 év felettiek hamarosan külön igénylés nélkül megkapják a gondosórát mindenhol az országban, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett, a program a kormány által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják, ha segítségre szorulnak. Már több mint 750 000-en vesznek részt benne. Végül az időjárásról. Délelőtt majd a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, a keleti határvidéken maradhat estig borult az ég. Azután már csak futózápor lehet, az északi szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a zenékről Vasvári Bernadett gondoskodik, a friss híreket Debnár Ádámtól hallják, a technikai pultot pedig Kvasinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan portré műsorunk a közelkép szól. Ebben Farkas József Fafaragóval Somosvári Eszter Anna beszélget. Majd a Liceumi Krónikát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunk következik. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején folytatjuk a Miskolci Kulturális Központ májusi programjainak ismertetését. Majd ezt követően közeledve a gyermeknaphoz Nagy Natália cíművésznővel beszélgetünk az általa írt mesekönyvekről. Végül Blaskó Balázs, az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója summázza az intézmény elmúlt 15 évét. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor híreket hallanak, majd a napversével jelentkezünk. Ezután a közélet reggeli adását ismételjük meg. Ebben bemutatjuk a Regea alapítványt, valamint szó lesz egy rendkívüli adományozásról is. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Lóci Tamás atya a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a jegyes oktatásról elmélkedik. Éjfélkor a himnuszangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk.
I wasn't planning on being here, don't even know anybody to talk to. My friends are making friends, I need someone to come to my rescue. There you are, across the room that's full of empty conversation, trying to read the situation. Something in the way you move, it's almost like the music follows you. Something in the way your body doesn't need a beat to find the groove. So I'm asking you, give me your tempo, give me your tempo. You can set the pace tonight, show me the rhythm that you like. You wanna dance slow, or wanna crescendo. You can set the pace tonight, so put your hand in mine. Give me your tempo. Conversation even when the night ends. Presta ancora, non posso fare meno del tuo sguardo. Something in the way you move, it's almost like the music follows you. Something in the way your body doesn't need a beat to find the groove. So I'm asking you, give me your tempo, give me your tempo. You can set the pace tonight, show me the rhythm that you like. You wanna dance slow, or wanna crescendo. You can set the pace tonight, so put your hand in mine. Give me your tempo.
Közelkép. Portré műsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Egri stúdiójában Farkas József felnémeti Fafaragót. Ő azt mondta, hogy mondjam hozzá, hogy volt zarándokod, hiszen nagyon sok zarándoklaton vett részt már. De mielőtt erről kezdenénk beszélni, tudom jól, hogy a Fafaragó munkái, mivel több Mária szobrot, illetve korpuszt is készített, végül is összefonódik a hit életével. Mikor kezdett el először ezzel foglalkozni?
Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit. A fafaragástól kezdve nekem eléggé zaklatott formába indult ezzel való kapcsolatom. Tudnék, a felnyomjáti fűrészüzembe dolgoztam, nekem az volt az utolsó munkahelyen. És a munkatársam fafaragással foglalkozott. Hát ő fertőzött meg ezzel a gyönyörű szép munkával, amit az első évben azzal kezdtem el, hogy készítettem a borospincémbe egy pohártartó lapot, hátlapot. És sajnos utára felelésbe merült 10 éves homályba. Majd akkor jött 2003-ban, mint katolikus ember kimerem jelenteni, hogy nekem ez a megszólítás fentről jött, hogy Jóska, neked faragni kell. És úgy kerestem meg egerbe a felnőtti cimborámat, szintén Józsefnek hívják, hogy Józsikám, úgy döntöttem, hogy elkezdek faragni. Hát mondta, hogy épp ideje. De mondom, nekem semmi nincs. Sem szakirodalmam, sem szerszámom. Hát szakirodalmat adott, ugye szakkönyvet, és díszítő faragással kezdődött, ami azt jelenti, hogy tehát késes faragás, ékrovásos faragás, ugye. Készítettem késeket, és a lányomnak a születésnapja a közeljövőbe lett, ugye, ez január 21, és ez közvetlen névelején volt, és találtam a faanyagaim között egy gyönyörű szép gyertyáfát. Én ezt föllapoltam, elkészítettem egy gyönyörű szép díszdobozt, és azt megfaragtam. De hát ugye ez nagyon fehér volt, tudni, hogy a gyertyáfa az egy fehér faanyag, ugye, és bevittem a munkatársamnak, megmutattam neki, hogy nézd, én ezt tudtam megfaragni. Ránézett, hogy azt mondja, hát Jóska, hát ez kezdi munkának, ez egy tökéletes anyag. Roppant jó. Hát ez engem annyira föltizelt, hogy tovább jobban is készítettem ezeket a díszítő faragásokat. Hozzátegyem, a második lányomnak februárban van a születésnapja, neki szintén készítettem egy dobozt. Idősebbik lányomnak ez titok volt, nagy meglepetés. Fiatalabbik lányomnak már nem volt, mert látta, hogy én mit készítek. Minden esetre is megörült ennek a szép faragásnak. Sajnos a betegségem kapcsolatban le kellett mondanom, hogy pár év múlva az ikrovásos faragásról ízületeim véget, már nem tudtam a kést olyan erővel a faanyagra rá présen nyomni, hogy szép munkát tudja készíteni. Így átértem a vésős faragásra. Így ezzel szélesebb körben megnézelődtem a munkalehetőség. Faragtam Mária szobrot, korpuszokat, majd később beléptem a Népművészeti Egyesületbe, ott pedig ugye, faragótáborokba mentünk, ott többféle munkákat készítettünk a megrendelő igénye szerint. Én 2006-tól vagyok a Heves megyei Népművészeti Egyesületnek a tagja, ugye sorai közé felvettek, és 2013-ban indult Békés megyébe, szangtelepülésen faragótáborunk. Sokan ezt nem ismerik, ezt a települést, mert nem egy nagy lélekszámú, és kiesik a főútvonaltól, de ha azt említem, hogy Kiskun Majsa lefelé Szeged felé, olyan 7 kilométerre található tőle, így be lehet tájolni ezt a kis települést. Oda jártunk le, gyönyörű szép, tiszta település, és mindig a 6 éven keresztül ott gyarapítottuk a település értékét, úgymond, hogy ezekkel a faragványainkkal. Majd csak ebből környezetünkben, Heves megyében 16-ban indult a faragótáborunk. Itt ebben az évben már 9. alkalommal lesz ebben az évben megtartva. Aki úgy érzi, hogy ideje van, nem beszélve itt helyben, mondom ezt, ugye, Ardeblő közel van 21 néhány kilométer, meg lehet nézni ezeket a faragványokat, amiket elkészítettünk itt már a 8 év alatt, csak tudom javasolni. Sajnos eljött az az idő, hogy lassan ezzel a munkával is fel kell, hogy hagyjak, mert a látásom sajnos nagyon beszűkült, nem nagyon tudok már ezzel foglalkozni. Minden esetre a társaim nem hagynak idehaza, a táborokban még mindig elvisznek, hogy neked ott van a helyed, velünk kell, hogy legyél. Mindig megtalálják azt a munkalehetőséget, amivel még mit tudok nekik besegíteni.
Említette, hogy több korpuszt faragott, illetve ahogy kicsit ugye beszélgetünk itt a felvétel előtt, akkor beszéltük, hogy Mária szobrot is készített, mégpedig az arándoktársai kikérésére.
Igen. Megismerkedtem egy nagyon aranyos fiatal hölgyel, nyíregyházi lakos, Mezőkövesden született, de az útja oda vitte őt Nyíregyházára. És ő kért meg nem mondom már, hogy melyik képben, hogy Jóska, faragjál már nekünk egy hordozható Mária szobrot, mert ami nekünk van, ugye, az nagyon picike. Tudni, évek óta járnak Gyöngyösre, a fájdalmas búcsúba, ahol a hordozható Mária szobroknak a találkozó helye van. És nekik elkészítettem egy 90 centis hordozható Mária szobrot. Nem is akármilyen formátumút, hanem a kis Jézussal ábrázolva, és a kis Jézus lába alatt a monarchia címerével van ellátva. És természetesen kiszínezve. Nagyon megörültek neki. Azóta is ott van Nyíregyházán, olyan részen nagy boldogasszony templomba van elhelyezve. A korpuszokkal kapcsolatban pedig, és a feszületekkel kapcsolatban, ott pedig volt zarándok társam, és az zarándok út szervezőnk, Bárdos Pista kért meg, hogy még 11 őszén, hogy faragjak már egy zarándok úti feszületet, mert addig mindig kölcsön kellett nekik kérni. Én ezt elkészítettem 12 év elején. Ahogy haladtam a munkával, kaptam megszólítást, hogy Jóska, neked ezt a feszületet el kellett kísérjed. És abban az évben én csatlakoztam itt Egerbe a Mária úti zarándokokhoz, és hála a Jóistennek, épségben meg tudtam érkezni az zarándoktársaimmal Lecsíksomlyóba, ami nekem nagyon megható volt. és évek óta vágyakoztam arra, hogy ugyan el tudok én még jutni valamikor erre a gyönyörű szép szent helyre, és megadatta Jóisten. Úgyhogy nem is egy alkalommal, hanem úgy összességében én 6 alkalommal voltam, ment Csíksomlyón, Zsinórba, 11-től kezdve 16-ig. Nem győzök hálát adni a Jóistennek ezért a jóságáért.
A zarándokság az ezen a feszületen keresztül jött be az életébe? Vagy előtte már esetleg kisebb, mondjuk nem Csíksomlyó, hanem kisebb búcsújáró helyeken voltál
először? Voltak úgy zarándok útjaim, és ha jól emlékszem, ez 2007-ben kezdődött, mikor felújították a Szarvaskő és Bélapád falva közötti Szent Anna kápolnát. És 2007-ben lett megszentelve, és abban az évben mentem én föl. Ugye Szarvaskőtől ott gyülekeztünk össze a vasúti állomáson, és onnan zarándokoltunk föl a kápolnához. Majd egy jó pár éven keresztül ez ment folyamatosan. 2010-ben pedig jött az a lehetőségem, hogy az egri zarándoktársaimmal tudjam várni a csíksomlyói zarándokokat, egeren kívül az Eger Szalók és az Eger Szóláti kereszteződésbe a Fehér Máriánál, mert így neveztük őt el, ugye mindig fehérre volt lekenve, ugye leápolva. És akkor elkísértem őket egy jó pár egri személlyel a város külső széléig, majd 11-ben el Kácsig, és abban az évben egy polping társammal személykocsival lementünk Pucsintetőig, és az utolsó 3 napot az zarándokoltuk le a Csíksomlyóig. Majd pedig 12-ből aztán jött az Egertől való gyalogó zarándoklat. Utána pedig jött még egy ilyen rövid szakasz, majd jött az, hogy a feltájmesterekkel, az egri feltájmesterekkel buszos zarándoklattal vettem részt 2 alkalommal, és 15-ben pedig akkor még egyszer megadott nekem a Jóisten akaratából, hogy újra induljak gyalogosan, és hála Istennek oda megérkeztem. És ahogy mondtam, ugye így összességében 6 alkalommal vehettem részt így a csíksomlyói búcsún. És öröm volt ott lenni, szívet, lelket megtöltve a Jóisten kegyelmével ott annyian a csíksomlyói nyerekben, mikor imára nyújtottuk kezeinket, szinte megdobbant alattunk a talaj. Annyira jó ízés volt, úgyhogy ez felethetetlen élmény számomra. És ez végig kísér, szinte a sírom még mondhatom, ez felethetetlen.
Nyilván a gyalogos zarándoklat volt a nehezebb, de gondolom, hogy élmény szempontjából viszont az lehetett az érdekesebb.
Igen. Csodálatos emberekkel találkoztunk, fogadtak bennünket, ahány településre beérkeztünk, nagy szeretettel kínáltak bennünket, és szálláshelyekkel, ugye, mert minden napra nekünk előre meg volt a szálláshelyünk biztosítva, tehát oda el kellett érnünk. Az, hogy mikorra, az nem volt megadva a végső soron, mert az időjárás viszontagságainak ugye ki voltunk téve, tehát nem mindig úgy tudtunk haladni, hogy mi szeretnünk volna. És hozzátéve, ugye ez nem egy teljesítménytúra, hanem ez zarándoklat. Majd pedig ugye átérve Páciumba, Erdélybe, Székelyföldre, az ottani magyar emberekkel hát, csodálatos volt az a találkozás. Csodálatos volt, feledhetetlen tényleg. Kérdezték még ide haza tőlünk, hogy miért ekkora kerülővel mentek? Mert ugye mi fölmentünk itt a borsodi részen, ugye az Emplén alján föl Tokaj, majd érintve Szabolcs megyét, ugye, tehát Nyíregyházát is, majdnem ugye a Sóstónál voltunk, hogy miért megyünk mi olyan távol, miért nem a rövidebb utat válasszuk. Tehát azt mondtuk nekik, hogy hát, gyerekek, mondom, ez hozzátartozik a Jézusnak a 40 napos zarándoklatához. Nekünk is ugye ezt figyelembe kellett vennünk. Jó, hogy ugye ez Pestről indulva 42 nap, de nekünk 2 alkalommal úgynevezett helybe zarándoklatunk volt. Idehaza Magyarországon Máriapócson 1 napot, és lent Székelyföldön pedig Parajdon volt egy ilyen helybejárási zarándoklatunk. És később így jött ki a 40 nap, hogy ugye a 40. napon érkeztünk meg Csíksomlyóba, és ugye részt tudtunk venni a pünkösdi szentmisén.
Említette, hogy az életkor is nagyon megoszlott, nagyon fiatal kisgyerektől, idős emberekig mindenki
voltak. Én a 15-ben, amikor voltam, a legidősebb zarándoktársunk, ő 82 éves volt. És leértünk ugye Székelyföldre. Nos, én azt elfelejtettem mondani, hogy a Székelyföldön anyaországi zarándokok csatlakoztunk az Alfarusi keresztaljához. Tudjuk, onnan indul nagyon régóta a keresztalja le Csíksomlyóba. És első alkalommal 130-150 körül létszámmal vettünk részt, és hogy haladtak az évek előre, úgy szaporodott és növekedett a létszám. Ugye 2015-ben már 260 körüli létszámmal vettünk részt. Tehát mindig gyarapodtunk. És ugye még azt akarom hozzátenni, hogy ott Alfaluba csatlakoztak olyan fiatal családok, házaspárok, hogy 7-8 éves gyerekekkel jöttek velünk az utolsó 2 nap, ugye, mert ez utolsó 2 napról van szó. És ezek a kis fiatal fiúk, már gyermekek, ugye, mert vegyesen voltak, nem nyafogtak az édesanyjuknak, vagy édesapjuknak, hogy jaj, apa, anya, fogjál már, felfáradtam. Nem, ők keményen kitartottak a felnőttek mellett végig. pedig, ahogy mondtam, voltak nehéz szakaszok is ugye az úton. Esőt kaptunk, és többeken meg is kérdezték, hogy és amikor esik az eső, akkor mit csináltatok? Hát mondom, mentünk tovább. Felkészültünk, esőköpennyel, lábbelivel, nekünk menni kellett. Tehát a célunkat el kellett érnünk. Nem volt pardon, hogy most beállunk, aztán két-három orszáig ugye várunk, míg eláll az eső. Mennünk kellett, igen, mennünk. És mindennaposan nekünk megvolt. Én ugye innen Egertől tudom, a napi 12:30-tól egy szilencium, ugye 12-ig ugye elcsendesedés, ugye kicsit befelé fordulás, és délután 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafűzé. Hozzátegyem, délbe az úrangyalát imádkoztuk el, ott megálltunk, körbeálltunk, zarándokok, és álló helyzetben mondtuk el az imát, majd ugye délután 3 órakor a irgalmasság rózsafűzérét, viszont azt már menet közben mondtuk, kicsit lelassulva ugye, de ott már nem tudtunk megállni, mert azért tényleg az idő az mindig nagy volt mindenhol, ugye? Tehát haladnunk kellett, ezt így mondtuk. És ez tényleg mindennaposan, ez be volt tartva.
És említette azt is, hogy az egyház énekeket is folyamatosan énekelték.
Természetesen, ugye ezt nem is tettem hozzá, hogy mindannyiunknál volt egy az Zarándok úti könyv, amiben gyönyörű szép mája énekek vannak, és azokat énekeltük, igen, énekeltük. Na és nem beszélve olyan is volt, hogy népdalokat énekeltünk, mert a Jóisten azt sem tiltja.
Igen.
Úgyhogy nem beszélve, úgy Székelyföldön ugye fiatalokkal mentünk tovább ugye azon utolsó két napon, hát csodálatos volt velük énekelni.
Mi volt, ha visszagondolom, mi volt a legfelemelőbb emléke? Lehet egyáltalán kiemelni valamit így a zarándoklatokból?
Hát nem tudom, elég hosszú volt az út minden esetre. Ugye részemről 31 nap volt az első alkalommal, ugye a második alkalommal volt. 34 napos, tudnik ugye második alkalommal már gyöngyösen mentem elők, és onnan jöttem be fel, ugye Eger felé velük. Nagyon nehéz így megragadni, mert minden nap csodálatos volt. Talán ott odament Székelyföldön, mikor az ottani nagy keresztaljának a vezetője tartott egyes templomokba ilyen beszámolót, hogy hogy is történt, miért van úgy az a templom, hogyan jött létre. Ezek voltak talán úgy kiemelkedő részek, legalábbis az én életemben, ugye.
Beszéltünk arról, hogy a kora miatt már nem biztos, hogy vállalkozna egy ilyen hosszú zarándok útra, de ugye tőlem kérdezte, hogy például az Eger-hegyi keresztút lesz-e, mert hogy szívesen részt venne rajta. Akkor ez csak ezt jelenti, hogy lelkiekbe az ember.
Ja, én mindig vágyakozom különben, mindig vágyakozom így a zarándok útra. Hát valóban hosszabb urat már nem tudnák megtenni. Ugye sajnos 2000-ben nekem két protézis műtétem volt, úgyhogy már hosszabb útra nem tudnák, de így ahogy valóban szóba került, meg érdeklődtem utána, hogy Eger-hegyi zarándok út, a kereszt út ugye, hát ezen szeretnék részt venni. Ha nem is teljesen a végig ugye az Eger tetőre, mert azért keményebb részek is vannak ott, de ameddig tényleg a egészségem engedi, azért szeretném megtenni egy bizonyos szakaszt.
De akkor csak azt jelenti, hogy maga ez a zarándoklat, maga ez ebben való részvétel, maga ez a, nem is tudom, hogy mondjam, történés, vagy maga ez a, hogy a csoport összetartozik, egyik kovácsolódik, azért ez csak
hiányoznak, hiányoznak minden esetre, hiányoznak. És ugye itt a felsorolások közül ki is hagytam, megfeledkeztem róla, hogy ugye a korábbi években itt a környező településekre mi mentünk búcsúi zarándoklatokra. Hát ugye a Bárdos Pisti barátom volt ennek a szervezője, de hogy ők elköltöztek, ugye én úgy veszem észre, hogy szinte így megszűnt ez a, szinte hagyománynak lehetett már nevezni, ugye, hogy mi újra bevezettük ezt, most megint megszűnőbe került. Na ugye mentünk első alkalommal, ugye nyár folyamán a Szalókon kezdtük, ugye, és utána mentünk Szomolyára, utána Bogácsra, és a legutolsó búcsúi zarándoklatunk volt ugye Egerbakta, az alexandriai Szent Katalin búcsúba, ugye november 25-e. Hát ott már szinte kihívásokkal is szembe kellett néznünk, ugye jobban, mint akár a nyári zarándokutakkal, mert ott már fagyok is voltak, de nem jelentett problémát. Az nem tartott bennünket vissza. Sajnos úgy hallom, hogy már ugye az is megszűnt. Nagyon sajnálom, igen, hogy ez így történt.
De ahogy beszéltük az előbb, hogy fiatalok is részt szoktak venni, hát ha majd ezt felújul,
csak, és... Igen, csak az a probléma, hogy nincs egy olyan karizmatikus szervező, aki ezt kézbe fogná, ugye, hogy mint volt ugye, hogy említettem is, hogy a Bárdos Pista. Ezeket mindig észbe tartotta, és időbe szólt a társadnak, hogy na, akkor megyünk, ugye. Mentünk, amennyien mentünk, de szóval mindig voltunk úton, mindig.
Szakrális műveiről beszéltünk, de említettük, hogy Felnémeten egy kopjafát is készített, még pedig egy 56-os kopjafát.
Hát valóban ez viszont eszembe se jutott, igen. Igen, ott kértem meg 2016-ban a Felnémeti Lokálpatrióta Egyesületnek a vezetőjét, hogy én szeretnék készíteni az 56-osok emlékére egy kopjafát. Nehezen indult, de azért sikerült rávenni, hogy elkészüljön. Tudnék, ugye az 51. évfordulóra nem tudtam elkészíteni, akkor én még valahogy távol álltam a komolyabb forrágási munkáktól, ezt még akkor nem mertem bevállalni. De azért eltelt 10 év alatt azért már szereztem annyi gyakorlatot, hogy ezt be tudtam vállalni. És viszont elkészült. Hát nagy utánajárásom volt a neveket összeszedni, még a megyei levéltárban is voltam előkeresni a felnémeti ötvatosoknak a múltját, de sajnos ott nem találtam. Majd egy fiatalember mondta, hogy ő talált, de a egri törvény székről, nem tudom, jól mondom ezt a neve, egri törvényház, ugye, onnan jött át íratok, hogy abban viszont van egy ötösi lakótelepi, ugye, mert nem tőzsökeres felnémeti, de akit ugye el is zártak. És a soron most konkrétan meg nem tudnám mondani, de vagy 16-17 személyt föl tudtam rá vésni, meg sikerült szereznem az engedélyeket, ugye, mert egy nagyon jó ismerősöm, Isten nyugosztalja, dr. Csank István bácsi javasolta én nekem, hogy Jóska azt mondja, menj el hozzá az élő hozzátartozóitól, és kérjed meg az engedélyüket, hogy rávésesed az őseik nevét. Hát ez volt. Majd nem is tudom, hogy 3 éve volt az, hogy a Szarvaski úton, mert elhagynánk ugye felnémetet a vasúti kereszteződéstől jó 100 méterrel vissza, ugye ott volt kidőlve egy kereszt, ott már a felnémeti fertelmesteri testület kért meg, hogy faragjak már úgy keresztet. Hát én örömmel elkészítettem a korpusz az eredeti mentre, hiszen ilyen alumínium öntvény korpusz volt ugye a régi kereszten, őt visszahelyeztem rá is. Új talapzat készült, tunélika az előző kereszt a kert kerítésén belül volt elhelyezve, most kívülre lett hozva közvetlenül a járda mellé, úgyhogy nem elzárt területen van, hanem kint ugye a közterületen. Bárki egy szál virággal adózhatott, ugye, ott is egy két háború közötti személy hunyt el, annak a családnak a hozzátartozója, aki volt a kert, ugye, és ők oda helyezték el ezt a keresztet.
Kedves hallgatóink, Farkas József felnémeti fafaragóval hallottak beszélgetést. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Megismételtük tavaly készült műsorunkat.
Így szólik Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, itt a Szent István Rádióban. A női lélek hasonló a parfümhöz, nem látható, hanem érezhető. A Tanúság Tétele podcast legújabb adásában Nagy Krisztina beszélget Novák Blankával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Biológiai Intézetének munkatársával, arról, hogy miben lehető fel a nő igaz értéke, milyen szerepet játszik a közösség értékeink megtalálásában, valamint arról, hogy hogyan nyerjük vissza önbizalmunkat, ha azt elvesztettük volna. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícaumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kétnapos ünnepségsorozattal tisztelget névadója, gróf Eszterházi Károly püspök 300 éves emléke előtt. A jubileumi programsorozat ünnepi koszorúzással kezdődött meg, amely során az egyetem vezetőség elelőtte tiszteletét a Lícaum aulájában található emléktáblánál, az épület előtti szobornál, valamint a Székesegyház altemplomában, ahol Eszterházi Károly püspök sírja található. A koszorúk elhelyezését követően a Bazilika altemplomában dr. Pajtokné dr. Tarillon a rektor és Mozár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója egy úgynevezett okos parcellakövet avatott fel. Az okos parcellakövön található QR kód a Nemzeti Örökség Intézetének honlapjára nyit, ezen keresztül sokan ismerhetik majd meg Eszterházi Károly életrajzát. Ezután hálaadó szentmisével folytatódott az ünnep az egri bazilikában, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja celebrált. Szentbeszédében kiemelte, Eszterházi Károly püspök egri évei alatt az egyházmegyében is számos templomot épített, és újjászervezte a papnevelést is. A megemlékezés tudományos konferenciával folytatódott, Eszterházi Károly is püspök társai címmel, melyet az egyetem rektora nyitott meg. Dr. Pajtokné dr. Tarillona elmondta, nem csak Eszterházi munkássága, hanem személyisége is példa számunkra. Az ő életében a tudományok, a hit és a bölcsesség harmóniában egymás kiegészítve jelentek meg, amit az egyetemi ház könyvtárának, vizsgatermének és kápolnájának freskó is visszatükröznek. A kétnapos ünnepséget az egyetem zeneintézetének hangversenye koronázta meg a Lícaum kápolnájában. Az Egyházi Kultúra és a Biblia szerepe a magyar irodalomban címmel rendezett konferenciát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszéka a Líceumban. 3 egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatói osztották meg egymással gondolataikat az egész napos konferencián. Dr. Habér Kusper Judit, az EKE Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója köszöntő beszédében elmondta, a keresztény kultúra gazdag hagyománya átmegátszövi a magyar irodalmat, ennek írásos emlékeit, az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket, tapasztalatokat gyűjtötték most össze. A konferencia további előadásai átfogó képet adtak a prózában, a költészetben és a dráma irodalomban megjelenő keresztény tanításról, bibliai alapokról, időben pedig a középkortól egészen a kortárs szerzőig szemezgettek a magyar nyelvben megjelent művekből. Zenés-táncos programok, ügyességi játékok, érdekes kísérletek és állatsimogató várta az egyetemi dolgozók családjait a Líceum udvarán, az immár hagyományos családi napom. A résztvevőket dr. Váci Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektor helyettese köszöntötte. Az eseményen fellépett többek között a Lajta László néptánc együttes és a Csosszantó gyermeknéptánc csoport is, akiknek előadásában szerepet kaptak a páros és a körtáncok is. A nagyobbakat pedig érdekes kísérletekkel várták a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont munkatársai, emellett a számítástudományi tanszék két robotja is parádézott az érdeklődőknek, a Média és Design Intézet munkatársai kézműves foglalkozással, a Sporttudományi Intézet részéről pedig ügyességi játékokkal készültek a gyerekeknek.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
A mai adásban a nő igaz értékéről fogunk kicsit beszélni a hallgatóságnak, úgyhogy mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, egy bibliai igaverset szeretnék felolvasni neked. Derék asszony kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyönynél. Ez a Példabeszédek 31. fejezetének 10. verse. Mit jelent számodra ez az igevers?
Köszönöm szépen, Kriszti, a meghívást. Örülök, hogy egy ilyen izgalmas és annál fontosabb témáról beszélgethetünk. Ez az igevers közel áll a szívemhez. Az egyik üzenet, hogyha biológiai perspektívából közelítem meg, hogy a tengeri kagylókosztrigák szokták kiválasztani a gyöngyöt, mégpedig a közhiedelemmel ellentétben nem úgy, hogyha egy homokszem kerül a kagylójukba, hanem hogyha valamilyen külső tényező, például egy parazita. Tehát számukra ez egy védekezési mechanizmus, és ez a nehéz körülmény, vagy valamilyen glitch a rendszerben készíti őket arra, hogy újabb és újabb gyöngyház réteget hozzanak létre. Ez egy időt igénylő folyamat, szerintem a nőiség megélése, a nőiségünkben való elmélyülés is különböző fázisokat foglal magában, de nem jelenti azt, hogy az életünk problémamentes lenne, hanem a nehézségek vagy a külsőségek ellenére is mi meg tudunk élni valamilyen szépséget. És hogyha Isten szeretetét befogadjuk, akkor a gyöngyház rétekhez hasonlóan vissza tudjuk tükrözni a kapott szeretetet. Szóval egyrészt jelenti számomra a kitartást és a szépség a szeretet megélését.
Ez milyen szép példa volt, nekem az jutott most először eszembe, hogy Isten a nehézségeken keresztül is, hogy formál át bennünket, hogy formálja át a szívünket, és akármilyen élethelyzetben vagyunk, abból mindig valamilyen összetett jót hoz ki, és a mi szívünk is úgy ragyog igazából, mint egy igaz gyöngy is. Az, hogy mi benne vagyunk és benne élünk, az szerintem mindennél értékesebb dolog. És még az is eszembe jutott, hogy milyen szép ez a kagyló példázat, hogy tényleg le kell úszni hozzá a mélybe is, és akkor ismered meg, akkor látod meg. Így van szerintem az emberi értékeknél is. Bele kell ásnunk a mélybe, hogy a másiknak az értékét, az igazi értékét ott megtaláljuk. Ha már erre a témára tértünk rá, akkor számodra mit jelent az, hogy valaki vagy valami értékes?
Nagyon jól megláttad a lényegét, ha valami értékes, az exkluzív, és nem minden vagy mindenki számára elérhető. Ez nem jelenti azt, hogy elzárkóznánk másoktól, hanem azt, hogy megőrizzük a saját értékrendünket. Mondok erre egy példát. Akárhogyha a női szépségideálokat nézzük, tudjuk, hogy minden korban változott. Az ókori Görögországban az összenőtt szemöldök volt a menő. A barokk korban a duplatoka, amit ma el akarunk tüntetni. De tudjuk, hogy voltak, amikor a viktoriánus korban a belső szerveket összenyomó fűzőt viseltek a nők. Ezek mindig változóak voltak, de hasonlóképp mi sem cseréljük le mondjuk minden szezonban a ruhatárunkat, hogy éppen a megfelelő divathoz alkalmazkodjunk, ami trendi. Természetesen jó néha válogatni, de van egy alapstílusunk, amit mondjuk megőrzünk. És szerintem ez ráilleszthető az értékrendünkre is. Mert hogyha nem kalibráljuk újra minden egyes szezonnal a meggyőződéseinket, hogyha nem igazolunk a folytonosan megújuló korszellemhez, akkor válunk időtlenné és ténylegesen nagybetűs nőkké. Tehát ez egy belső meggyőződés, bizalom, amit szerintem és megélésem tapasztalataim alapján akkor tudhatunk igazán kibontakoztatni, hogyha Isten talajában, az ő igéjében, szeretetében megerősödünk. És ezért van az, hogy maga a nő is nagyon sok esetben virágmetaforaként jelenik meg, hiszen valamiben belekapaszkodunk, akkor tudunk igazán virágozni és gyönyörködtetni másokat. Nem véletlen, hogy van az igevers az énekek énekében, hogy olyan ő, mint a liliom a tövisek közt. Erő kell ahhoz, hogy ne szúrjunk. Ne gyengéd, hanem hogy gyengédek tudjunk maradni.
És milyen szép volt a virágmetaforád is, hiszen azt mondtad, hogy valamibe belekapaszkodni, az már maga a kész virág, ami kibontakozik előttünk, de ott van a talaj alatt a gyökér, ami felszívja a vizet, és kell, hogy forrást kapjon, hogy kivirágozzon. Szerintem pont ebben mutatkozik meg az értéknek a fogalma, hogy van egy belső és van egy külső érték, de ennek mindig összhangban kell lennie, és
Számomra ez az összhang és ez a harmónia, ezt maga ugye Isten adja meg, Istenben rejlik. Azonban hogyan lehet a nő számára megőrizni és ápolni mindezt a modern társadalomban? Milyen kihívásokkal szembesülünk?
Ha a szépség témakörét említed, akkor Shakespeare szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy az erény szép, míg a szépség, ha olcsó, jellemköntöse, csak festett koporsó. Többször mentorálok középiskolásokat, és én is visszaemlékszem a középiskolás koromra, amikor sétáltam a folyosón, ez akár magam vagy másokra is rámondható, főleg lányokra, hogy szeretjük megmutatni a szépségünket, prezentálni, megélni. Azonban a mai korban ez végletekbe is mehet, amikor már a női szépségnek a teljes feltárása egy több millió dolláros iparágán nőtte ki magát. Viszont ehhez a témához mi nők nem tudunk közömbösen viszonyulni. Vagy megéljük, vagy túlságosan megmutatjuk, vagy éppen lázadunk ellene. És szerintem, mint ahogy nagyon sok minden az életben, belülről apróban kezdődik. Ahogy mi megéljük a létezést, ahogy a mi tekintünk önmagunkra legbelülről, az reflektálódni fog a külső megjelenésünkben is.
Kettő dolog jutott erről pont eszembe, ugye az előbbi metafora, hogy igazából nem lenne virág, hogyha a gyökér nem szívná fel a tápanyagot a talajból, vagyis, ha nincs meg a belsődben egyfajta érték, amit te külsőleg ki tudsz sugározni, akkor nem lesz olyan a virág, vagyis nem lesz annyira látható az a külső érték, mert hogy szokták mondani, a szem a léleknek a tükre, és azt is hozzáteszik, hogy ó, mennyire ki vagy virulva, ez, amit a kintről látunk, az pont a belsőnk sugározza kifelé. Szerintem a külső értékhez ez nagyon sokat ad, hogy te belülről is jól vagy, a te lelked is jól van.
Nagyon találó szavak, hogy mit sugárzunk kifelé, és ahogy ezeket a gondolatokat megosztottad, egy olyan hasonlat jutott eszembe, hogy a női lelkület hasonló a parfümhöz. Nem látható a mi lelkünk sem, fizikailag nem megtapasztalható, hanem érezhető. Gondoljon bele, hogyha belépünk egy szobába, az aromája a parfümnek elárasztja azt a teret, és rögtön van egy reakciónk. A parfümkészítést én tanulmányoztam a mesterdiplomám során, és annak is több fázisa van. A nyersanyagok összegyűjtés, vagy amilyen alapanyagokkal dolgozunk, utána különböző extrahálási mechanizmusok, oldószeres kioldás, sötétben érlelés, és itt jön be az a rész is, hogy bizony vannak olyan periódusok, amikor picit sötétebb helyen vagyunk, de akkor fognak kivonódni azok az értékek, amik számunkra tartósak lesznek, és majd az mások számára is áldássá válhat. De ez egyfajta felelősséget és szembenézést is igényel, ami szerintem sokszor kimarad a nőiséggel való kapcsolatos témákból.
De mikor tanultad meg értékelni önmagadat igazán? Volt esetleg olyan pont az életedben, amikor azt érezted, hogy ez kihívás megtenni?
Ha a személyes megváltás történetemre koncentrálok, akkor én keresztény értékek között nőttem föl, de 9 éves koromban volt egy fordulás a szívemben, amikor befogadtam az életembe Krisztus, mint megváltót. Ez egy gyermeki hittel átítatott időszak volt, de már akkor tisztává vált számomra a bűnbocsánat, és az, hogy ez nem csak ilyen kis cselekedetekben mérhető, hanem a nagybetűs bűnt eltördi Isten, és számunkra szabadságot ad. Viszont 13 éves koromban, ahogy beléptem a tini korszakba, akkor érkezett egy értékválságos időszak. Ez sokak számára egy turbulens periódust képvisel, amikor nagyon sok mindent megkérdőjelezünk önmagunkkal kapcsolatban, és a világ működésével, felállásával is. Számomra ez úgy manifesztálódott, hogy én mindig is odafigyeltem a sportra, a helyes étkezésre, viszont abban az időben indultak a különböző szociális média platformok, amik már akkor át voltak itatva így irreális sztenderdekkel, hogyha meg már a mai világra koncentrálok, akkor ott ugye a filterek és már a mesterséges intelligencia korszakában ez még inkább amplifikálódott, de tudjuk, hogy a való életben nem működik szűrő. Viszont akkor számomra egy nehezebb periódus volt, én nem kerültem drasztikus állapotban, viszont volt egy orvosi kivizsgálás, amire szükséges volt elmennem, és abban az időszakban én el is hagytam a bibliaolvasást, a hitem ápolását, ami kihatással volt a lelki világomra is, ami később ugye a testben megjelent. És képzeld el, Kriszti, hogy leemeltem a könyvespolcomról a poros bibliámat, és annál az igeversnél nyílt ki, hogy majd jól fogsz lakni a zsíros falatokkal a zsoltárokból. És ez számomra egy olyan megdöbbentő vers volt, hogy Istennek van humorérzéke is az adott szituációra, hogy számomra elindított egy gyógyulási folyamatot, és akkor tapasztaltam meg igazán, hogy Jézus az élet kenyere, nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is, és ő tudja azt a legbelső lelki éhségünket eloltani, és ezért van az, hogy rengeteg ilyen példával él Jézus is a Bibliában, hogy keresünk valamit, éhezünk rá, próbáljuk pótolni, de ő az, aki a lelkünk legmélyebb szükségleteit ismeri.
Nagyon tudok azonosulni a történeteddel, hiszen én is keresztény családból jövök, én is keresztény értékekkel gazdagodtam, és nem azért maradtam meg a hitben, mert hogy nyilván ebben nevelt bele a családom, ez csak egy első löket volt, hanem mert én is megtapasztaltam Istennek azt a csodálatos és végtelen szeretetét, amivel megtartott, amiben minden egyes nap azt érzem, hogy az ő szemében milyen értékes vagyok, és hogy mindannyian milyen értékesek vagyunk, hiszen a saját arcképére teremtett bennünket. Ha belenézek a tükörben, miért mondanám azt, hogy én nem vagyok szép, ha ő csak tökéletes dolgokat alkotott. Emlékszem, hogy 2022-ben voltam még ez az a napon, és ott nagyon megfogott egy mondat, amit az egyik tanúságtevő mondott el a színpadon. Az volt a történet lényege, hogy van egy gyémán, ami ott a szemetes ládában hevert. És hogy abban a közegben, abban a környezetben az a gyémánt lógott ki a sorból. És aztán valaki kiemelte, és végre oda tette a többi gyémánthoz. És hogy ez milyen fontos, hogy attól függetlenül, mert te mondjuk benne vagy egy környezetben, ahol téged nem tudnak értékelni, az nem azt jelenti, hogy te nem vagy értékes, hanem azt jelenti, hogy te nem odavaló vagy. Te lehet, hogy egy másik közegben való vagy, akiknek ugyanolyan az értékrendje, és azt mondják, hogy hú, te milyen csodálatos vagy, hogy itt szerintem ez nagyon meghatározó, hogyha a szemügyre szeretnénk magunkat venni ugye a sötétben, ahogy előbb is említettük, hogy milyen értékekkel rendelkezem, hogy kizárom kicsit a környezetet, mert az lehet, hogy nem mindig azt reflektálja, amilyenek vagyunk.
Nagyon inspiráló, hogy az életedben történt egy ilyen fordulat, és hogy tudatosan azonosítottad magadban, hogy mi számodra a fontos, mi az, ami értéket képez, és hogy ezt te önmagadban meg tudod élni, és közvetíteni a környezet számára. És Kriszti, kíváncsi vagyok, hogy szerinted milyen gyakorlati lépéseket tehet egy nő, hogyha a példabeszédek 31-ben leírt Derik asszonyhoz hasonlóvá váljon?
Előbb említettük a környezetet, és én még most is azt mondanám, hogy szerintem nagyon fontos egyrészt az én képem, hogy legyen egy én képem, ki vagyok én, mi az én forrásom, ugye minden forrásom belőled fakad, hogy számomra Isten, és hogy Istennek mi az értékes, és hogy ami ugye Isten értékesnek lát, akkor én az vagyok, és én is az vagyok. A másik pedig tényleg, ahogy említettem, a környezet, akik erősítenek, akik azt mondják, hogy te jó vagy így, elég vagy, és nem pedig visszahúznak. Úgyhogy nagyon fontos az én kép mellett azt is meglátnunk, hogy hol van a mi közegünk, hova tartozunk mi igazán. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak azokkal legyünk. Nem, hanem tudjuk, hogy nekünk van egy stabil bázisunk, és aztán bárhova megyek az életbe, és bármilyen emberekkel találkozom, egyrészt megvan az a forrásom, megvan az én képem, és megvan, hogy nekem van egy környezetem, akiktől már megkaptam azt az elismerést, ha két ember, ha egy ember, de ott van mellettem, és erősít abban, hogy te jó úton jársz, és jó úton vagy, és kérlek, ezt ne add fel is, és te így vagy értékes. Akkor mindegy, hogy utána hány emberrel fogok találkozni, mit hoz az élet, hányszor fogom azt még megkapni, hogy na, de változnod kéne, vagy hogy hát túl konzervatív vagy, tudni fogom, hogy én kijártam egy utat, köszönöm, hogy te reflektáltál erre, viszont az én értékeim miatt nem tudom befogadni azt a választ.
És sok esetben azt is figyelni kell, hogy olyan barátokat, olyan társakat válaszunk, akik nem cukormázzák számunkra a dolgokat, hiszen a szeretet sem maradhat néma. Sőt, sok esetben a baráttól kapott sebek sokkal értékesebbek, mint a kedveskedő szavak egy hozzánk távolabb álló szemétől.
Ebben teljesen igazad van, és egyetértek veled, úgyhogy remélem ez másoknak is nagy segítség lesz ez a kis beszélgetés most. Ami ezzel kapcsolatban még eszembe jutott, hogy hogyan tudja az ember megváltoztatni az önértékelését, vagy az önbizalmát.
Amikor egy Isten bizalomból fakad, és azt megélek belülről, kifejezetten kedvelem a pszichológiát, rengeteg jótékony hatása van, viszont látok egy olyan tendenciát is, amikor egyfajta túlzott énkultuszban élünk, és minden önmagunkról szól, mi hogyan fejlődhetünk, ami egy jó kiinduló pont. De hogyha ez nem vetül ki olyan részekre is, ami önmagunkon túlmutat, akkor egy ördögi körbe kerülünk bele. Mert a folytonos önvizsgálat paralizáló hatású is lehet. Tehát számomra a nagybetűs élet akkor is elkezdődik, amikor az én zónánkon kívülre lépünk, és másokkal is törődünk. Egyik legjobb dolgok, hogyha egy nehezebb időszakon mész keresztül, hogyha önkénteskedsz, viccen kívül. Mert valamilyen szempontból, hogy másokkal interaktálsz, számodra is megerősítő lehet az a fajta cselekedet. Nem véletlen egyébként, hogy a modern szépségkirálynői választásokon is már nem csak a szépséget, vagy az elért eredményeket, tanulmányokat nézik, hanem hogy mit teszel a közösségért, hogyan gazdagítod a környezetedet. És ennek az a csodája, hogyha magunk köré húzunk egy kört, minden egyes kis lépésre ez a kör egyre nagyobb, szélesebb lesz, és egyre több szívet fogunk megérinteni. És ne dőljön be annak a modernkori ilyen túlzottan progresszív feminista áradatnak, hogy a nők ilyen megkérdőjelezhetetlen, szinte istennői státusz kapó lények, akik nem hibázhatnak. Mert sok esetben ezek a pozitív megerősítő üzenetek egy csapdába is vihetnek minket, amikor, hogyha mi valamit gondolunk önmagunkról, az egy késztény. Szükséges az, hogy legyen alázat, legyen bennünk rugalmasság, hogy elfogadjuk, ahogy te is mondtad, vagy beszéltünk erről másoktól a tanítást, Istennek a bölcsességét, és folyamatosan formálódjunk. Szerintem nem jelenthetjük ki azt, hogy elértük a teljes magabiztosságunkat, egyre jobb és jobb szintet kaphatunk meg azáltal, hogy mi is felelősségteljesek vagyunk, és napi szinten megéljük ezt a változást, hiszen a létezés megélése maga a nőiség eszenciája. Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan erősítetted meg Kriszti az önbizalmadat?
Egyrészt számomra is a hitem az, ami minden egyes nap erőt ad. Olyankor, hogyha valamiben elbizonytalanodok, akkor mindig ismételgetem magamban, hogy ha Isten velem, ki ellenem. Hát ez mekkora önbizalmat adhat az embernek, hogy ott van mellette a jó Isten, az égi édesapja, hogy mindig vele vannak is, és erőt adnak is. Úgy lesz, ahogyan egyébként is a jó Isten szeretné. Már az, hogy ott van a benne való hitem, az ad egy magabiztosságot, hogy én az övé vagyok, ő az enyém is, én hozzátartozom. Szerintem már csak kimondani is érzi az ember, vagy aki mellettem ül, hogy ez egy hatalmas dolog. Önbizalom, érték, nagyon sok olyan inspiráló emberrel, személlyel találkozhatunk a Bibliába, akik ezeket megtestesítik. Neked van esetleg olyan női alakod, akik téged inspiráltak már?
Számomra egyértelműen Eszter, és most ez nem promóciós céllal fogom mondani, hanem én ezt tényleg évek óta megéltem az ő alakja által, hiszen 2016-ban kezdtem el írni egy könyvet Eszter, Nők a Bibliában címmel, ami 2022-ben az Evangéliumi Kiadó jó voltából meg is jelenhetett. Hát ugye Eszter a Hasvéros, vagy jobban ismerik, Szerxész királynak volt a feleség, ugye a Perzsia uralkodónője, de számomra három szóban fogalmazható meg az, hogy miért kiemelkedő az ő alakja a Bibliában. Az egyik az alázatos bátorság, hiszen a zsidó nép kiirtását tervezték a földszínéről, de ő volt az, aki életét kockáztatta a népe megmentéséért. Volt egy morális állóképessége, hiszen Perzsia nem éppen az erkölcseiről volt híres, alkoholizmus, tivornyázás, azért a modern technikai dolgok sem törölték el ezeket a dolgokat, és ő volt az, aki nem akarta a környezetére ráöltetni a változást, hanem a példája által vált vonzóvá, megnyerővé a környezete számára. És a harmadik a kiteljesedett szépség, hiszen nem csak a belső értékekről beszélünk az ő esetében, hanem arról is, hogy ő volt a leggyönyörűbb, 6 hónapig különböző egzotikus olajok tengerében fürdött, nem tudom, hogy melyik modern férfi várná ki ez a fajta készülődési rutint, de tény, hogy külsőleg is megnyerő volt, viszont a belső szépség volt, ami megteremtette az ő lényében az összhangot.
Blanka, én köszönöm neked a beszélgetést, és ajánlom a podcast hallgatóknak a figyelmébe, hogy kísérjék figyelemmel itt az Egyetem Igaz Gyönyörű csoportját is, és remélem, hogy mindannyian megtalálják azt a közösséget, ahol tényleg értékelve vannak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Lícom televízió műsorán.
Lícomi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
On your body, performing just on my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up a bottle of you. Keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say. Let me take you dancing. Step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
On your body, it's just us two in this party. That Louis, that
to feel much better off you. Turn me up, 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 you're my waitress. Now we're not in love, so let's make it. Tequila and vodka, drag it might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. So step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like a
let me take you.